Azt hiszem, hogy úgy is fogalmazhatunk, hogy ez egy iratlan szabály, hogy a férfinak az itt vannak erősebb karjai és erősebb testalkata, hogy megvédje a nőt, megvédje a nőjét. Hogy mitől védje meg, hát az egy másik kérdés. Most például szerintem ugye a Covid-tól kéne megvédje, ugye, mert ez a legfőbb ellenség a világnak, tehát hogyha a világnak, akkor a nőknek is, a gyerkőcöknek is. Tehát mi így voltunk felnevelve, ez egy ilyen iratlan szabály, ahogy tetszik, vagy benne van a mondjam azt a kor szellemében, hogy azért erősebb a férfi, hogy megvédje a nőjét. Egy másik férfitől, vagy egy másik valamitől. És az Úristen a szívemre helyezte, hogy fontos lenne erről a témáról beszélni, ebből a témából kiindulva megközelíteni a valóságot, az igazságot. Annál is inkább, hogy én konkrétan megtapasztaltam gyermekkoromban, hát fiatalabb koromban, hogy hát keveredtem én is ilyen akcióba, hogy meg kellett védeni egy nőt, ugye? Hiába gyerős voltam, edzett voltam, de amikor rámugrottak ottan hárman, négyen, akkor már nem volt amit védeni, nem volt, aki védjen. Tehát le van tesztelve a módszer egyébként, tehát most nem azt mondom, hogy nincsenek olyan férfiak, akik nem tudtak volna most szétpalni 3-4 emberkét, ugye. De nekem akkor nem jött össze éppen. Annak ellenére, hogy viszonylag erős voltam, edzett voltam. Tehát akkor már ugye ki volt próbálva a fiatalkoromban az, hogy hogyan tudja megvédeni a nő a férfit. Egészen pontosan a férfi a nőt. És hát az igazat megvalva, hát nem is mondanám azt, hogy kudarcot vallottam, mert amikor láttam, hogy elnézést, amikor láttam azt, hogy egy hölgyet bántalmaznak, akkor ugye közbeugrottam, és na hát ő megmenekült. Én nem. Ő megmenekült, én nem. Tehát adtam egyet is, kaptam helyette 3-4-et, aztán végén már a földön hevertem, én rúgták a fejemet, tehát volt ilyen is. Nem mindig győzedelmeskedtem a bunyóban, ez az igazság volt, amikor alul maradtam. És egy szó mint száz, rá kell tűnjek arra, hogyha erről kell szólni az élet, akkor az egy, érdekes, tehát valami erőst el van rontva valahol. Persze akkor nem tudtam, hogy hol. És hogy igazából nem is gondoltam volna, hogy ez a téma elő fog jönni még valaha az életemben, akkor azt elfelejtettem, megbékéltem, benyeltem, és elfelejtettem. Viszont az éjjel kaptam nagyon kemény álmot, arra vonatkozóan, hogy hogyan védheti meg a nőt a férfi. És ebben az álomban én konkrétan ugye megint védelmeztem egy hölgyet. Meg akartam védeni őt. Az álom arról szólt, hogy volt egy hölgy, tehát volt egyfajta ilyen intézetszerűség, tehát szinte mint egy koncentrációs tábor, de mégsem az volt, tehát a rabok úgymond az emberek benne nem csíkos ruhában voltak, talán fehér ruhában voltak, ha jól emlékszem, de nem is az a fontos, hanem az, hogy volt egy hölgy, aki próbált arról a helyről menekülni. Sőt, volt neki egy kisbabája, és azt a kisbabát ő próbálta megmenteni arról a helyről. Tehát az egy veszélyes helynek tűnt, ugye látszólag. És menekült, és én is gyorsan szaladtam, és segítettem neki menekülni. Próbáltam segíteni neki, hogy meneküljön meg arról a helyről, ahol voltunk, ahol ő volt. És ahonnét ő meg akarta menteni az ő gyermekét. És hát mit segítettem, mit nem. A lényeg az, hogy végül csak elkapták a hölgyet, és csak bent kellett maradnia. Érdekes volt, mert kudarcba fulladt a mentőakció, és nem értettem, hogy miért. Ami még érdekes volt ebben az államban, az volt, hogy egyértelműen meg volt mutatva, hogy én vonzódtam ehhez a nőhöz. Tehát én jót akartam tenni vele, segíteni akartam neki. Neki volt egy terve, ugye egy ilyen menekülési terve, és én abban részt vettem. De egyértelműen meg volt mutatva számomra abban az álomban, hogy én ezt azért is tehettem, mert vonzódtam ahhoz a nőhöz. És végül ugye hát nem menekült meg, csak bent maradt abban a térségben, abban a helységben. És utána még az volt megmutatva nekem, hogy arról a helyről az emberek szabadon eltávozhatnak, és visszamehetnek arra a helyre, hogyha akarnak. Tehát a kapuk nyitva vannak, és bárki elmehetett onnét arról a helyről, kivéve ezt a hölgyet. Tehát, hogy igazából egy olyan mentő akcióba vettem én részt, egy olyan mentő akcióba vettem részt, aminek nem igazán volt értelme. Tehát se eleje, se vége. Se eleje, se farka, ugye? Sőt, hogy igazából tehát annak a nőnek a rabságát fokoztam az én segítségemmel. És megmondom őszintén, amikor felébredtem, akkor az egészen nonsense volt, és néha úgy haragszom szinte Istenre, annélkül, hogy észrevenném, hogy miért engedi meg nekem, hogy ilyen hülye álmaim legyenek, tehát ilyen teljesen nonsense álmaim legyenek. Hát azért, kedves agatók, mert az álom az nem volt nonsense. Abszolút nem volt nonsense, csak akkor, amikor az ember kapja, ugye, akkor azt gondolhatja, hogy ez egy nonsense álom, tehát jóformán semmi köze nincsen a valósághoz, mégis az ember megálmodja, és nem tudja, hogy mit kezdjen vele. És amikor ezt az álmot én megosztottam egy kedves barátommal, kezdtem leírni, hogy na, kaptam egy hülye álmot, ugye, szeretném itt is ugye hangsúlyozni azt, hogy az ember mit csinál ilyenkor, tehát konkrétan felülbírálja Istennek a tervét, Istennek a segítő kezét, az ő szavát, úgymond. Mert megvan írva, hogy Isten formálja a mi lelkünket, álmok által is, mindenféleképpen. Ugye rosszabb helyeken az történik, hogy ilyenkor démon tűznek az emberből, hogy jaj, rosszat álmodtál, csúnyat álmodtál, biztos, hogy milyen démon megtámad téged. Nem, barátom. Többször elmondtam, elmondtuk Isten kegyelm által, hogy nagyon sok helyen, ahol ilyeneket csinálnak, ilyen démonűzéseket csinálnak, gyakorlatilag azt teszik, hogy Istennek a segítségét próbálják, Istennek a szavát akarják kiűzni az emberből. Többször beszéltünk arról, hogy még a rémálmok is úgymond idézőjelben az ő kegyelme által vannak. Mert hogyha valaki odafigyel arra, akkor és elgondolkodik, és tőle kéri a választ, mivel hogy az álmot tőle kapta, és tőle kéri a választ, a megértést, Isten meg is adja. És akkor az ember álljon arra, hogy az tulajdonképpen nem egy rémálom volt, hanem annak az álomnak volt értelme. Volt értelme, egy nagyon fontos figyelmeztető álom volt az. Ilyent sokan kapnak ma is. És mint mondtam, ugye nagyon sok helyen az emberből úgymond kiűzik. Tehát az emberek halnak az emberek követésére, ugye pásztorok követésére, kereszténység követésére, és akkor az ilyen helyeken szó szerint Istent kiűzik az emberből. Tehát hülyeségnek, tehát még durvábban hülyeségnek ítélik az ilyen álmokat, mint ahogy én is ugye annak ítélem néha, amikor nem értek valamit. Fellázadok, ugye, mert bennünk van az a lázadás, az Ádám és Éva lázadása. És amikor az ember ilyen csinál, hogy azt mondja, jaj, ezt hülyeséget álmodtam, nem volt semmi értelme, akkor tényleg azt ki kell mondani, hogy Istennek az oltalmazó segítő kezét kritizálja. És aki ezt nem hiszi, aznak csak azt tudom mondani, hogy akkor kérdezze Istentől, olvass el a Bibliát szépen, és ne bízza a Biblia értelmezését más emberekre. Se a pásztorokra, se rám, se másra. Egyedül az élő Istenre. És akkor meg fogod látni, hogy Isten az álmokat hogyan használja, mint használja azokat. Na, ennyit az álmokról, zárójel bezárva. Visszatérnék az álmomhoz, és tehát mint mondtam, amikor felkeltem, akkor nem igazán volt értelme, látszólag ilyen nonsense álom volt. De amikor kezdtem megosztani, mert Isten ugye azt mondja, hogy ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, akkor ott van ő is közöttünk, tehát segít akkor nekünk a megértésben, és megtörjük a kenyeret, és jönnek a megértések, a felismerések, és tényleg örülünk annak, hogy Isten milyen szépen tanít bennünket, hogy különböző képeket ad nekünk, hogy megértsük a lényeget. És ez egy hatalmas lehetőség, kedves agatok, egy hatalmas lehetőség ez tényleg, hogyha az ember nem dobja el magától. És amikor kezdtem leírni az álmot kedves barátomnak, akkor úgy automatikusan bontakozott ki az álom és annak a jelentése. És azt kellett meglátnom, hogy Isten gyakorlatilag előhozta az Ádám és Éva történetét, de úgy, hogy azt rávetítette a mai korra, a mi életünkre. Tehát többször beszéltünk arról is, hogy a Bibliának sem értelme nincsen. Hogyha az ember nem akarja a Biblia szavait, a Biblia sorait, nem kívánja rávetíteni az ő valóságára, az ő életére, akkor nincs értelme olvasni. Hagyjátok a Bibliát nyugodtan, de tényleg félre nincs értelme olvasni. Teljesen biztos. Ha Jézus szavait nem vetítjük rá a mostani helyzetre, a mi életünkre, a Covidra és mindenre, akkor teljesen fölösleges bibliázni. Nem csupán fölösleges, hanem veszélyes. Még veszélyes is. Mert elhitetjük magunkat. Drága emberek, elhitetjük magunkat azzal, hogy jaj, miért biztos jó helyen vagyunk Istennél, Istennel jó haverok vagyunk, mert olvassuk a Bibliát, ne. Azáltal senki sem lesz jó haver Istennel, hogy olvassa a Bibliát. Csak azáltal, teljesen biztos, hogy nem. Csak azáltal, biztos, hogy nem. Mert Jézus nem azt mondta, akkor lesz-e jó haver Istennel, hogy olvasta a Bibliát, hanem ő azt mondta, hogy aki hallja az ő beszédét és azt cselekszi, na akkor lesz Istennek a gyermeke, és nem haver, hanem Istennek a gyermeke. Szóval, ez az álom, ebben az álomban Isten nekem megmutatta, hogy mit jelent az Ádám és Éva történeten ma. Mit jelent az Ádám és Éva történeten ránk nézve. Ez az eltorzult kapcsolat a férfi és a nő között, ugye? Hogy a férfi eljátsza a Supermant, ugye a Batmant, meg a Pókembert, hogy megmentse az ő nőjét. Úgy igazából ebbe is egy óriási hamisság van, amit az ember nem vesz észre. Nem vesz észre, de Isten nekem megmutatta, hogy én azért akartam őt megmenteni, mert hát kívántam őt, tehát vonzódtam hozzá. Hogy igazából nem őt akartam megmenteni, hanem én magamnak akartam jót, ugye? Tehát Ádám, amikor Évára hallgatott és nem Istenre, akkor vajon Évát akarta megmenteni? Évának akart jót tenni, vagy saját magának? Azt mondja, hogy én nem mondok ellene Évának, mert akkor nem lesz több punci. Ez az igazság. Nem lesz szex, kész, vége. Kapuk bezáródnak, és akkor mehetünk imádkozni, ugye? Akkor már csak Isten maradt. Akkor azt mondja Ádám, hogy na hát, ezt a rizikót azt nem fogom éppen bevállalni. Hát inkább megtagadom Istent, és akkor megegyezzük Évával azt, hogy én meg fogom őt védeni. De hogy igazából itt jön a nagy pofoncsapás, nagy szembesítés, kedves agatók, hogy igazából Ádámnak nem is volt, amitől megvédeni a Évát. Tehát az első Ádám, ugye az első férfinak nem volt, amitől megvédeni a Évát. Mert nem volt ellenség, az embernek nem volt ellensége. Ő volt a teremtés koronája. És mitől lett az embernek ellensége? Ugye már az Édenkertben is, hogy kijöttek az Édenkertből. Hát pont attól vált minden az embernek az ellenségévé, hogy ők eltávolodtak Istentől, megtagadták Istent. A jó kis, mit tudom én, szerelmi drámáért, ugye, megtagadták Istent. Ahogy Berci bácsi mondja ugye ebben a videóban, ez a Bogdán Berci bácsi, 80 éves kovácsmester, hogy minden jó, csak mértéke. Azt mondja, a szerelmet is azt mondja, módjával kell, azt mondja, használni is akkor jó. Helyén kell kezelni mindent, csak akkor nem lesz probléma, nem lesz Rómeó és Júlia történet dráma belőle, ugye. De mi nem ezt tettük, hanem úgy döntöttünk, hogy Évának szüksége van Ádámnak a két hatalmas bicepszére, hogy megvédje őt, Évát, megvédje mitől? Az Éva bűneinek, hazugságainak, a következményeitől. Jó figyelj, mert lehet meg fogod érteni, nem biztos. Nem biztos, de hogyha van benned alázat és Istenhez fohászkodsz, akkor teljesen biztos, neked is fog segíteni Isten, hogy megértsd, hogy Ádám gyakorlatilag az Ádámok, a férfiak megvédik a nőket, az asszonyaikat, az asszonynak, tehát az asszony bűnének, a hazugságainak, és persze a férfi bűnének, mert tulajdonképpen ez egy ilyen összeesküvés, ugye, mert nem hiába mondják esküvőnek, tehát összeesküszik a férfi a nővel Isten ellen. Ez az összeesküvés. Tehát gyakorlatilag Ádám megvédi Évát a hazugságok és a bűnök a lázadás következményeitől. De többször beszéltünk arról, hogy a vadak sem támadtak, sőt, le van írva a Bibliában, hogy a tökéletességben, amit Isten ugye odafogadni az ő gyermekeinek, akik megismerik őt, nincsen semmilyen támadás, nincs ellenség, a medve sem támad, az oroszlán sem, az orszarvú sem támad. Tehát ez le is van írva, ezt is Isten nekünk megmutatta a képekben, hogy ez tényleg így van, így fog történni. Tehát az embernek akkor van ellensége, amikor van bűn a szívében. Érthető? Az ember nem a Covid-tól fél és a vakcinától, hanem az ő szívében lévő bűnöktől. Azok következményétől. a Covid-tól nincs amit félni, meg van írva, az is Jézus elmondta, hogy még a méreg sem árt nekik. Tehát, hogyha az ember egyenes adásban van Istennel, és úgymond nem bújkál, hogy nem kell Istennek érzel, hogy Ádám, Géza, Marika, Attila, Kinga, hol jársz, merre jártok, hol vagytok? Nem kell megkérdezzem, mert én nem kell semmit sem eltakarjak, ugye? Mert tiszta az én szívem. Megtisztult az én szívem. Tele voltam bűnökkel, azt mondja, hogy annak a skalát pirosak a bűneid, vagy annyi, mint a tenger homokja, azt mondja, megszabadítalak tőle. Lemosom a bűneidet. Olyan messze ittom tőled a bűneidet, mint amilyen messze van kelet-nyugattól. Persze, hogyha elfogadod. Ha elfogadod, és hogyha egyáltalán mersz bízni bennem. Ezt mondja Isten. Tehát én ebben az álomban azt csináltam, hogy úgy döntöttem, hogy meg fogom védeni ezt a hölgyet. Mentem, és mentsük meg a gyermeket. A nő, ő is meg akarta védeni a gyermekét, ugye? Én is meg akartam védeni a nőt, ugye? Tehát részt vettem az ő akció, mentő akciójába. A fejem után, igazából két fejem után, a felső és az alsó fejem után futkoráztam, hogy védjen meg őt. És azzal kellett szembesülni, akkor nem tudtam megvédeni őt. Nem tudtam megvédeni. Továbbra is be volt zárva, fogságban volt, nem volt szabad kimenjen, elfogták, nem volt szabad kimenjen, és láttam, hogy az emberek simán kimennek arról a területről. Be is jönnek, szabadon kimehetnek és bejöhetnek. Kivéve őt. És persze gondolom, hogy engemet is, ugye, mert én részt vettem ebbe az akcióba. A videónak a leírásában ugye kemény szavak vannak, mert ugye le van írva egyértelműen, tehát le van lőve a poén. Ugyanis az áll, hogy egy olyan férfi, aki eltakarja Isten adta arcát, ezzel tanúságot téve arról, hogy nem ismeri az ő teremtőjét és az ő szavát, hatalmát és bölcsességét. Mitől? Mivel? És hogyan védheti meg a nőt? Érthető? Egy olyan férfi, aki a maszkkal az arcán bizonságot tesz arról, hogy ő megtagadta Istent. Hogyan védje meg a nőt? Bicepszel? Én próbáltam azt is. Próbáltam bicepszel megvédeni kemény bicepszelót. Letesztelt kemény bicepszelót. Akkoriban nem sokan, na mindegy, kár itten azzal hivalkodni. Kemény bicepszelót, és hát az történt, hogy nem tudtam, mert hogyha még előjön 3-4 olyan bicepszű legényke, mint én, amilyen vagyok, akkor nem tudom megvédeni úgyse. Így van-e? Tehát mindig lesz egy erősebb, mint te. A katonaságnál, amikor katona voltam, nekem volt a legerősebb karom egy időben. És ugye el voltam szállva, ugye a dicsőségtől, hogy nekem az én karom a legkeményebb. És akkor mi történt? Pont mielőtt szereltem volna le, jöttek az újak, a fiatalok. Fiatal srác, nagyon szerény gyerek, velem ellentétben. Nagyon szerény gyerek volt ilyen, alázatos meg minden. Mondták, hogy vele is szkanderezzek. És én persze én bátran mentem, mondom, ez semmi esélye nincsen. Valósággal megalázott. De az a baj a keménységgel, a földi keménységgel, kedves fiúk, kedves srácok, hogy előbb-utóbb csak fog jönni egy valaki, aki keményebb, mint te, és átveszi a koronát tőled, a fejedről. Ugye kap az ember két nyaklevest azzal, mert anyukához sírni, ugye, hogy ez történt. Tehát ez történt az álomban is, ez történik a valóságban, kedves férfiak és kedves hölgyek, hogy úgy igazából a férfi Istentől akarja megvédeni a nőt. Tehát a férfi belemegy továbbra is az Éva játszmájába, hogy megvédje Évát. Megvédje Évát a szembesüléstől. De hogyha megvédem én Évát a szembesüléstől, a bűneivel, a hazugságaival való szembesüléstől, csak azért, mert Évának nagyon szép combjai vannak, és nem tudom én, mi, püspök falatja, akkor én belementem az ő játszmába, és úgy igazából én őt Istentől védtem meg. Tehát gyakorlatilag őt én megvédtem az élettől. Eltakartam az én védelmemmel, az én buta emberi védelmemmel, eltakartam őt az élettől. Mert lehet, hogyha Éva kapott volna két, mit tudom én, hát dorgálást valamilyen módon, valahogy, és azáltal ő szembesült volna azzal, amit ő csinált, úgy általában, hogy a férfiakkal tegyük fel, bujálkodás, meg mit tudom én mi, akkor lehet, hogy azáltal ő esélyt kapna arra, hogy ezt tovább ne csinálja, és tovább ne pusztítsa magát evel a dologgal, ugye? Evel a tulajdonsággal. De mivel, hogy Ádám őt megvédte, ugye? A cukorkáért, a földi jutalomért, ezért tulajdonképpen Ádám azt tette, hogy elvette Évától a lehetőséget arra, hogy észrevegye, megláthassa, hogy ő az élet ellen megy. Tehát, hogy butaságot csinál. Hazugságban van. Ezt teszik ma a férfiak, az Ádámok. Tulajdonképpen ez az igazi összeesküvés, nem az, hogy mit tudom, a bankárok Amerikában, az mese abba, szerintem. De mindegy. Az igazi összeesküvés persze abban is van valami, az is meg van írva, hogy a királyok összedugják a fejüket, ugye, és a füleiket is, és úgymond szövetkeznek Isten ellen, a magasságos ellen, ez is meg van írva. Viszont az első összeesküvés, kedves agatók, Ádám és Éva között történt. Amikor ugye a serdülő gyerek és a fiatal hölgy, a fiatal férfi úgy dönt, hogy ő már nem akar gyermek lenni, mivel hogy már ugye ki is nevelték belőle a gyermekséget, a gyermetegséget, akkor ő mit csinál? Összeesküszik egy nővel, a nő a férfival. Összeesküvésre lépnek, úgymond, Isten ellen. Tudom, ez ilyen durván hangzik, de ezt meg lehet érteni, akinek füle van, az hallja, hogy itt valójában mi történik. Ami azt jelenti, hogy attól a ponttól kezdve, hogy ők megesküsznek, ugye, attól a ponttól kezdve ők egymástól várják a boldogságot. És mivel, hogy egymástól várják a boldogságot, gyakorlatilag az történik, hogy 50 év alatt, vagy jó esetben, mit tudom én, 70-80 év alatt lerágják egymásról a húst, és a lelket, megezik egymást, felfalják egymást. Mert Éva, tehát a nő, az asszony, a férfitól várja a boldogságot, a férfi meg az asszonytól, de mind a kettő koldus. Tehát mind a kettő megtagadta Istent. Gyorsan kifutottak az Édenből. Az Éden az hol volt? Széden a játszótéren volt, kedves agatók. Persze, akinek volt gyerekkora, mert tudjuk jó, hogy sajnos nagyon sok gyermek ma meg van fosztva a gyermekségtől, a gyermekkortól. Tehát ugye lassan most már elkerülhetetlen az, hogy a gyermek kijön az Édenből, a teljes bizalomból, felnőtté válik is, megtörténik az összeesküvés. Házasságra lépik, ugye lép a férfi a nővel, és a nő a férfival. És tehát a boldogság reményében. Tehát minden házasság így történik. És akkor tudjuk, hogy az első két hét az általában jó szokott történni. Két hónap, vagy akár egy év is. Isten tudja mennyi. Hol mennyi. Persze Isten ezt megengedte nekünk, mert azt mondta, hogy ha ezt csináljátok, akkor is megmentelek. Adok esélyt, hogy megmeneküljetek. Maradjatok hűek egymáshoz, hogyha már így döntöttetek. És amikor majd meglátjátok, hogy úgy igazából nem ez az öröm, nem ez az igazi öröm, és nem mentek bele a kurválkodásba, a paráznaságba, hogy az asszony más férfival, a férfi más nőkkel, hogy a hazug öröm folyton megújuljon, ugye ez itt veszélyes a paráznaság, erről korábban már beszéltem. A paráznaság attól veszélyes, hogy a hazug örömöt megújítjuk. Tehát amikor meguntam az asszonyt, akkor megyek egy másik asszonyhoz. És amikor az asszony megunja a férfit, akkor ő megy egy másik férfihoz. És ezáltal a hazug öröm, a hiába való öröm megújul, és az ilyen ember nem kapja meg, nem ismeri meg a lelki örömöt. Nem válik újból gyermekké, és így fog kárba veszni, mint a lélek. Tehát teljesen tönkre megy, mint lélek, és megsemmisítetik, ugye, Gehenna tüzében, ahogy mondja az írás, ahogy mondja a Biblia. Persze a reinkarnációs tanfolyamok nem ezt mondják, de én azt kívánom mindenkinek, aki ezt hallja, hogy ne érje őt kellemetlen meglepetés a végén. A kérdés az, hogy ha már ez így történt, ahogy történt, akkor hogyan védheti meg a férfi a nőt? Egyáltalán van erre lehetőség? Igazából nincs erre lehetőség, kedves hallgatók. Tehát a törvény tudja megvédeni valamennyire ugye a férfit és a nőt is, hogy betartják a házasság törvényét, ugye, hogyha már belementek. Tehát ugye mivel, hogy ők összeesküdtek, ebből törvény lett. Hogyha betartják a törvényt, és hűségesek maradnak egymáshoz, akkor így ezáltal kapnak esélyt arra, hogy meglássák, hogy milyen nagy hiába valóság az ő döntésük, ugye? De mint az előbb is mondtam, hogyha paráznaságot követnek el, tehát megcsalják egymást, akkor nem fognak tudni szembesülni a döntésük hazugságával, fonákságával, hiába valóságával, és így elvesznek. Elkároznak a mind-mind lelkek, ugye? Na, mit akartam még mondani? Nagyjából ennyi, igazából. Tehát a férfi nem képes megvédeni a nőt, sőt, hogyha házasságban is vannak, főképp egy ilyen modern európai házasságban, szinte kizárt, hogy a férfi megvédje nőt, nincs, ahogy megvédje nőt. Tehát nekem ez volt meg bemutatva álmomban, hogy én nem tudom megvédeni a nőt, egyáltalán. Főképp azáltal, hogy én belemegyek az ő hazug játszmáiba, a nő játszmáiba, hogy akkor meg kell védjük a gyermeket, és akkor nem tudom mennyi pénz kell a tanszerekre, meg mit tudom, megy bele a játszmába, és ezáltal ugye átadjuk a sátának a gyermeket is, ugye. Ez történt. Át az oltásoknak, át a fizikai ugye, oltásnak, amit feltettem a YouTube-ra, vagyis a Facebookra is, azt a vallomást egy hölgy elmondja, hogy járt az oltásokkal, a gyermekei oltásaival. Tehát azáltal, hogy a férfi belemegy az Éva játszmájába, tulajdonképpen az történik, hogy a nő meg akarja védeni a gyermekét a maga módján, a maga feje után. De hogy igazából nincs ellenség. A nőnek nincs ellensége. Senkinek nincs ellensége. Az ellenség akkor van, amikor az embernek a szívében bűn van. Ezért kaptam azt az álmot én, hogy amikor mentem keresztül az erdőn, voltak ott a vadak, medvék, farkasok, meg nem tudom én mi, és nagy lazán mentem én, tehát nem volt semmi félnivalom nekem, nem bántottak engemet a vadak. És hát azt tettem, amit Ádám tett. Találkoztam egy fiatal hölgyel, és hát szerelmesek lettünk egymásba, főképp ő belém, én nem annyira belé, de éltem a lehetőséggel, kihasználtam, ugye, és tehát úgymond paráznaságot követtünk el, belementünk a testiségbe, utána meg úgy éreztem, hogy hát ez nekem nem jó, tehát ez, én ezt nem tudom tovább csinálni, meg is tovább, ugye, tehát én nem fogok én vele sem házasságra lépni, semmilyen szövetséget nem akarok, mert ez nekem, az engemet nem elégít ki, ez számomra nem boldogság. Mint ahogy nem is lehet az boldogság. De egy kemény hosszú házasság megtanítja ezt mindenki számára. Na de én azt csináltam, hogy ott hagytam a hölgyet, ugye ő megnyílt, ugye, mert szerelmes volt belém, és ő, ahogy meg volt nyílva, én ott hagytam. És akkor ugye így válik a nő paráznává, és így kerül veszélybe az ő lelke, hogy megnyílik, és amikor meg van nyílva, akkor őt ugye megsebzik, és akkor ugye elvérzik tulajdonképpen a nő. De a férfi is. Ez amúgy már kölcsönös a mai világban főkép. Miután én azt a bűnt elkövettem, mentem vissza az erdőn keresztül, és arra lettem figyelmes, hogy már félek. Arra felé menet nem féltem egyáltalán, mert nem volt bennem bűn. Gyermek voltam. Visszafelé, amikor mentem, akkor ugye bűn volt bennem. Az élet ellen cselekedtem. És azok a medvék, amelyek korábban a barátaim voltak, kezdtek támadni engemet, kezdtek üldözni, üldözőbe vettek engemet. És én menekültem. Pontosan, mint Ádám és Éva, hogy menekültek ugye a bűn után. És hát kiértem az erdő szélébe, ott láttam egy terepjárót, egy ilyen nagy vas darabot, terepjárót, emberek voltak ott. És odafutottam hozzuk, és tőlük kértem segítséget. Tehát felmásztam is a terepjáróra. Ugye ez is azt mutatta, hogy tulajdonképpen azáltal, hogy bűnt követtem el, és nem, hogy megbántam volna azt, és azt mondtam volna, hogy te egy tévedés történt, bocsássál meg, vagy Isten előtt ezt ugye rendbe rakni ezt a dolgot, én menekültem. Tehát elfordultam a szembesüléstől, és mi adta nekem a megoldást, az álmegoldást? Hát a fenevad, a technika, a nagy vasterepjáró, az emberek. Tehát emberek, arra szorultam, hogy emberekhez forduljak. Mert Istentől elfordultam, bűnt követtem el. És azáltal Istentől elfordultam, emberekhez fordultam, és így kezdtek kialakulni a rendszerek. Az álom megmutatja azt, hogy hogyan kezdtek kialakulni a rendszerek. Így. Istentől elfordultunk azáltal, hogy bűnt követtünk el, és utána ugye egyedül éreztük magunkat, minden ellenségé vált, a vadak ellenségé váltak, a medvék, meg a szarvasok is, meg minden, és akkor gyorsan mentünk, és és éltünk a fenevad kínálta lehetőséggel, a terepjáróval és a beton tömbházlakásokkal, meg mindennel. És így kezdtünk szavazni 4 évente a polgármesterre, az elnökre és mindenkire. Így. Tudom, hogy ez nagyon érthetetlenül hangzik egyesek számára, akik még sosem foglalkoztak ilyen dolgokkal, és nem kívánták megérteni az életnek a lényegét, a miértjét, a hogyanját. Viszont azt el tudom mondani, hogy aki ezt nem érti, de van abban az emberben alázat, és szeretné megérteni, teljesen biztos, hogy megértheti, hogyha Istenhez fordul. Isten mindenkinek személyesen elmagyarázza, hát nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki kívánja megérteni, hogy miért van ilyen sok szenvedés, ilyen sok fájdalom, sok betegség, ilyen nagy rettegés a Földön. Bárki megértheti, mindenki, kivétel nélkül. Isten azt mondta, hogy hogyha valamit nem értünk, kiáltsunk hozzá, és ő felelni fog, válaszolni fog, és megmutatja nekünk a mérteket, mi miért történik az életünkben, mit van szenvedés, mit van betegség, mit van COVID, mi a COVID jelentése, mit takar a COVID, mit akar a COVID, mind ezt, mind Isten megmutogatja. Viszont itt tudnám is már ajánlani egyúttal a egyik legfrissebb hangfelvételt, ami nem tőlem van, hanem egy kedves barátomtól, Renátától, aki elmondja, hogy kik a legnagyobb vírushordozók. Kiáltószó.hu, ugye? És legnagyobb vírushordozók. Érdemes meghallgatni szerintem. Nagyon kemény, tartalmas felvétel. Tartalmas felvétel. El van mondva, hogy kik a legnagyobb vírushordozók, hogy mitől van a vírus, és miért félnek az emberek. Miért félnek a vírustól. Azt gondolja valaki, kedves hallgatók, hogy a vírustól, vagyis a vakcinától félni az jobb, mint a vírustól félni? Valaki ezt gondolja? Őszintén. Mert ha igen, akkor én muszáj elmondjam, hogy becsapja magát az ilyen személy. Becsapja magát mindenki, aki ezt gondolja. Ezért mondtuk azt, hogy valaki úgymond vírus ellenes. Ugye? Mert aki vírus ellenes, ugye az oltat. Aki vírus ellenes, az ugyanaz, mint aki vakcina ellenes. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Egyik a vírustól fél, és a másik a vakcinától, hogy a vakcina megmérgezi őt. A lényeg az, hogy rettegésben van. Miért? Azért, mert nem ismeri Istennek a szavát. Nem kapta meg a bűnök bocsánatát, nem vált tisztává Isten előtt. Az ilyen személy. És a félelem addig nem mehet el, amíg az ember nem kap megbocsátást a bűneire. De hogyan kapja az ember megbocsátást a bűneire, hogyha be sem látja, hogy van bűn? El sem ismeri, neki vannak bűnei, hogy hazudott embertársainak. Persze nem mindig látta, hogy mi a következménye, de hazudott, becsapta az embert, megcsalta az asszony, megcsalta a férfit. Bántotta az embertársait. És annak a következménye ugye az, hogy félelem. Az ember félelemben van, nem egészségben. Tehát az ember, aki bűnt követel, aki vétkezik, az nem lehet teljes, nem lehet egész, nem lehet egészséges. Az, hogy ezt mire fogjuk majd, hogy mi, hát ilyen, úgy igazából én csak a vakcinától félek, a vírustól nem félek. Persze, barátom, mindegy, mitől félsz. Félhetünk a vírustól, a vakcinától, a katicabogártól, teljesen mindegy, mitől félünk. Az összes félelem, kedves hallgató, arról tanúskodik, a félelem az amúgy egy nagyon jó iránytű, Isten engedte meg azt is, arról tanúskodik, hogy az emberben életellenesség van. Valahol én az élet ellen megyek. Vagy az élet ellen mentem is, és elfelejtettem, ugye, és nem láttam meg, nem láttam be, hogy tévedtem, vétkeztem, nem bántam meg, és nem kaptam feloldozást. Elmentem Villásbillához, Villásbillához mondta, hogy bocsássál meg magadnak, aztán viszontlátásra. Emberek, ez nem így működik. Én már találkoztam ilyen emberekkel. Minden nap megbocsátanak maguknak, és mégis félnek, rettegnek mindentől. A saját árnyékoktól is. Miért? Azért, mert hazugság. Hazugságot vásároltak. Félnek, gyűlölnek. Ez a bizonyíték. 3 bizonyíték arra, hogy valaki hazugságban van, bűnökben van, az élet ellen megy. Egyik az, hogy fél a saját árnyékától is. Egyik a vírustól, a másik a vakcinától, a harmadik a katicabogártól, A másik az, hogy gyűlöl. Gyűlöli az embertársát. És a harmadik az, hogy hárít folyton. Mindig más a hibás. Tehát annak a legfőbb bizonyítéka, hogy valaki bűnben van, hogy valaki úgymond tisztátalan lélek, valakinek a lelke nem tiszta az, hogy fél. A félelem az a vádló. Az a vádló. Isten azért engedte meg a félelmet, hogy azáltal mi vegyük észre, hogy valami nem stimmel a mi életünkben. Ugye? Valami nem stimmel a mi életünkben. Mert ő azt mondja, hogy ha valaki teljes az ő ismeretével, valaki Istenben van, az nem fél. A szeretet, Istennek a közelsége kiűzi belőlünk a félelmet, ezt mondja Isten. Ezt jelenti ki számunkra. Tehát, hogyha valaki fél, azt jelenti, hogy nem egész, nem egészséges, nem egészséges Isten benne. Ugye? Ez a félelem. És aki fél, ugye az ugat is, mint a kutya is, támad is. És persze, mivel nem akar észrevenni a saját szívében lévő problémákat, hibákat, ezért kint keresi, kint kifelé hárít. Covid, ilyen vírus, olyan vírus, elhisz minden hazugságot. A Bill Gates a hibás, meg a Fidesz a hibás, meg a kommunisták, mindenki hibás, kivéve őt. Az az ember, aki hárít, nincs, hogy megmeneküljön. Aki hárít és megmarad a hárításban, nincs, hogy megmeneküljön. Tehát az a lélek el fog kározni. Ezt elmondom egyenesen. Tudom, hogy kemény szavak ezek, de inkább legyenek ezek a szavak kemények, és valaki ezt vegye komolyan, és gondolkodjon el, és fohászkodjon Istenhez, hogy lássa meg a valóságot. Mint sem, hogy az utolsó napon meglepetés, kellemetlen meglepetés érjen. Tehát, hogyha az ember fél, az jó. Azzal nincsen semmi gond. Ezotériában, a New Age-ben, a Reiki, meg a jóga, meg a hindu, meg a mit tudom, misztika, buddhizmus, hiába mondják, hogy ne félj, meg nem szabad félni is. A fél, nem az embernek az ellensége nem a félelem. Ez hazugság. Ez misztikus hazugság, amit az emberek pénzzel megvesznek más emberektől. Az embernek az legfőbb ellensége nem a félelem, hanem a félelemnek a gyökere. Mibe gyökerezik a félelem? Mitől van félelem? Tehát az embernek a legnagyobb ellensége nem a félelem, hanem a félelemnek a gyökere, a bűn. A bűn és a hazugság. Az önállítás, az agykontroll, az önagymosás. Ez a félelemnek a gyökere. És ez az embernek az ellensége. Mert hogyha nincsen bűn a szívedben, kedves barátom, az elmédben, az értelmedben, agyenesben vagy Istennel, embertársaiddal, akkor te nem félsz, nincs, amitől féljél. Érthető, te nem félsz, nem fogsz félni. Na, nem tudom, hogy mennyire sikerült átadni az üzenetet, hogy hogyan védhetik meg a férfiak a nőket. Tehát semmiképpen nem úgy, ahogy Éva kéri. Semmiképpen nem úgy, ahogy a nő akarja. Mert hogyha úgy védem meg a nőt, ahogy a nő akarja, azt jelenti, hogy úgy igazából én nem megvédeni akarom őt, hanem gondoskodni ugye arról, hogy holnap is legyen majd akivel kufircolni. Ennyi az egész. Férfiak, legyünk őszinték. Ez a védelem, ez erről szól. És ez a védelem, ez annyit jelent, annyit tesz, mint amit én láttam álmomban, hogy az a nő továbbra is rab maradt. Bent volt a börtönben. Nem volt szabad neki kimennie. És ezen a ponton eszembe jut az is, hogy amikor talán Péter és Pál, vagy talán ők ketten fogságba kerültek, börtönbe kerültek, akkor ők hogy szabadultak ki a börtönből. Elfürészelték a rácsokat, akkor még fürésen volt. Mit csináltak? Megölték az őrt? Nem. Nem. Ők semmi más nem csináltak, csak áldották Istent. Imádkoztak. Őt dicsőítették. Teljes egyenesben voltak. Jött az angyal és kinyitotta a börtönajtót. Az őr megvakult, elájult, összeesett, és szépen ők is hitáltak. A szabadság az nem úgy működik, hogy a férfi összefog a nővel, gyere majd, tédd megmentelek, nem akkor a bicepszem van, ne. Ez hazugság. Amikor azt mondja a férfi, hogy megvédi a nőt, valójában még nagyobb bűnt követnek el. Még nagyobb. A nőt nem kell megvédeni. Ilyen értelemben. Nincs amitől megvédeni, sőt, nem szabad. Mert hogyha nem akarunk senkit sem megvédeni, úgymond, akkor az történik, hogy mindenkinek van esélye a szembesülésre, akinek van esélye a szembesülésre, annak van esélye, lehetőség a szabadulásra is, a tisztulásra. De hogyha a férfizét játszik Robin Hoodot, meg Terminátort, meg Pókembert, ott vége. Ott vége. Ott mind a kettő el fog árazni. Úgy a nő, mint a férfi. Érthető? Elnézést, hogy ilyen fáradt vagyok, sajnos hibát követtem el azzal, hogy nem ezzel kezdtem, nem evel a felvétellel kezdtem a napot, hogy elkészítsem ezt a felvételt, hanem kicsit eltikozoltam az időmet, elpazoltam az időmet is, kevesebb jutott erre a felvételre. De tudom, hogy aki megérthette, így is megértette a lényeget, hogy itt miről van szó ebben a felvételben. Úgyhogy így. Valakinek, hogyha van kérdése, van, nem tudom, nem igazán lehet, mert ezt ennél egyszerűbben nem hiszem. Én nem tudom elmondani. Aki ezt nem érette meg tényleg, azt tudom csak mondani, hogy Istentől kérdezze, mert ő elmagyarázza mindenkinek. Ahogy nekem elmagyarázta, és nekünk elmagyarázza, úgy elmagyarázza mindenkinek. Még egy gondolat, ami jött a téma kapcsán, és pedig az, hogy elnézést, és pedig az, hogy ugye beszélünk paráznaságról, kurválkodásról. Tudjuk jó, hogy ez értenek a férfek is, a nők is, tehát nem csak a nő lehet parázna, a férfi is. És nagyon kemény, tehát az álom által és a tapasztalatok által, Isten kijelentései által nagyon kemény szembesülést kaptam. Kedves hallgatók, nagyon kemény kijelentést kaptam, amit megosztok veletek, hogy igaz, hogy például, hogyha a nő megcsalja a férfit egy házasságban, az is paráznaság. Az is paráznaság. Kurválkodás. Ha a férfi megcsalja a nőt, az is az, persze. Mit tudom, a komám asszony, amikor nem látja senki, elvégzik a dolgokat, utána aztán meg nyomoronnak 20 éven keresztül, hogy mit követtek el, ugye. Gyötrjük őt a bűntudat, a lelkismeret furdalás. De arra jöttem rá, kedves agatók, hogy az a paráznaság, ami a házasságon belül történik, az még veszélyesebb. Még veszélyesebb, mint amit elkövet az asszony a postás bácsival, vagy a férfi, nem tudom, amikor mám asszonya. Annál veszélyesebb. Miért? Azért, mert amikor a férfi és a nő összeesküszik, és úgymond a férfi belemegy folyton a nőnek a játszmájába, akkor az a férfi, mint ahogy Ádám is, Istennel szemben hűtelen. Istennel szemben követeli a paráznaságot. Az, hogy a férfi belemegy a nőnek minden játszmájába, már pedig a legtöbb férfi belemegy. Én nem is igazán találkoztam olyan férfivel még, megmondom őszintén, aki nem ment volna bele a nő játszmájába. Lehet, hogy vannak ilyen kapcsolatok, hogy mit tudom én, 5 év házasság után rájöttek arra, hogy valami nagyon nem stimmel, és ahelyett, hogy belementek volna a perverzióba, Szodomába, Gomorába, a nyílt házasságba, mit tudom én, ilyen hülyeségbe, ahelyett Istenhez forultak, és megismerték őt, úgy a férfi, mint a nő. És akkor ugye az történt, hogy Ádámot és Évát, tehát a férfit és a nőt, Isten mindkettőjüket gyermekkétette. Gyermekkétette. És akkor már nem paráználkodik sem Ádám, sem Éva, egyik sem. Ádám nem akarja megmenteni Évát, mert tudja, hogy ki Évának a megmentője. Éva nem akarja megmenteni a gyermeket, mert ő is tudja, ki a gyermeknek a megmentője. Senki nem akar senkit sem megmenteni, mert mindenki tisztában van azzal, hogy ki az ő megmentője. Tehát ugye gyermekké váltak Isten előtt, és nem paráználkodnak. Higgyétek el, hogy a házasságon belül is lehet paráználkodni. Nem muszáj félrekefélni, ugye, hogy mondják, vagy mondjuk mi ügyes emberek. Nem muszáj azt megtenni, ugye, más emberekkel, ugye, összefeküdni, hanem lehet úgy paráználkodni, hogy sem a nő nem csalja meg a férfit, sem a férfi nem csalja meg a nőt. És az ilyen emberek elhiszik, hogy ők teljesen tiszták. Ők nem paráználkodtak. Én sem csaltam meg az asszonyt. Asszony sem csalt engemet. De viszont azt nem veszik észre, hogy mindketten megcsalták Istent. 50 éven ugye megy az összeesküvés, elmélet ugye, és a gyakorlat 50 éven keresztül. Ádám folyton belemegy minden játszmába, amit Éva kínál számára. folyton megvédi Ádám Évát, ugye a férfi a nőt megvédi a szembesülésektől, tehát így ugye elveszik egymástól annak a lehetőségét, hogy találkozzanak az igazsággal, az élő Isten valóságával, az ő kijelentett szavával. És ennél durább paráznaság nem kell. És Jézus elég durán fogalmaz. Elég durán fogalmaz, mert beszél a farizeusokhoz, feltehetőleg ugye közülük egyeseknek tökéletes házassága volt, felesége, meg minden, sosem csalták meg egymást, mindig az elsősorban ültek a templomban, meg hallelujáztak, meg tapsoltak, meg minden, de azt mondta nekik, hogy a vámszedők és a paráznanők hamarabb meglátják Isten országát, mint ti. Mert ti olyan paráznaságban vagytok, amiről nem is tudtok, hogyha a nő megcsalta a férjét, mert nagyon betüzelt, valahol volt lehetősége, az nem olyan egy paráznaság, mint ami történik a képmutató vallásokban. Érthető? Mert az a nő tudja, hogy ő mit követett el. Őt furdalja a lelkiismeret, a bűntudat. Azt vagy kioltja, vagy pedig annak következtében ő Istenhez fordul. Sokan úgy fordulnak Istenhez, hogy furdalja őket a lelkiismeret. És Istenhez fordulnak ahelyett, hogy a kokainhoz, vagy a marihuánához, vagy a perverzióhoz. Tehát az a nő, aki megcsalta a férjét, és el is titkolta meg minden, biztos, hogy szenved, gyötrődik. És az ilyen meg tud menekülni. De az, aki igaznak hiszi magát, mert ő nem csalta meg a feleségét, se a kutyáját, se a macskáját, se a férjét, ezekkel van a baj. A képmutató, vallásos emberekkel van a legnagyobb baj. Őköt a legnehezebb megmenteni. A kurvákat, a latrokat, a vámszedőket, a bankárokat, a politikusokat talán könnyebb megmenteni, mint a becsapott, képmutató, vallásos embereket. Őket a legnehezebb megmenteni. Istennek. Mert a pogány, ugye a samáriai asszony, kánáni asszony, meg a, mit tudom én, a székelyföldi fiúcska, meg a társai, ők, hogyha valamilyen követnek el, ugye akkor érzik is a súlyát annak. Érzik a súlyát. De akik úgymond ilyen a farizeus módon vallásosak, képmutató módon vallásosak, és nem ismerik Istent, és nem is akarják őt megismerni, csak a vallást, azok ugye folyton leplezik. Tehát minden héten meggyújják ugyanazt a bűnt papbácsinak. Papbácsi már unnyolt, ásítozik másik felül. És valódi feloldozás nem fog történni. Nem fog történni, nincs, hogy történjen. Mert nincsen valódi szembesülés, valódi megbánás nincsen, és valódi feloldozás sem lehet. Ez itt a bűnök súlya, a bűnök terhe, mint malomkövek ugye az embernek a nyakában, lehúzzák őt a tenger mélyére, ugye a népek tengerének a mélyére, a tömegszellem, a lebudított tömegszellemnek a mélyére, és az ilyen embereket már nem lehet megmenteni. Nagyon sokan ezt a küszöböt már átlépték, nem tudom, hogy te, aki ezt hallott, te hogy állsz ezzel? Feltehetőleg, hogyha ezt a videót hallgatod, akkor igazságkereső, vagy akkor még nem vagy reménytelen, ugye? Remélhetőleg nem vagy reménytelen, de sokan ezt a küszöböt már rég átlépték, őket már nem lehet megmenteni. Tehát önigazultá váltak. Azt mondja rájuk Jézus, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűntök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, azt gondoljátok, hogy ti látok, mert ti a templomban, se gyűlőben az elsősorban ültök, ezért megmaradtok a ti bűneitekben. És aki a bűneiben megmarad, az a lélek, ugye, az elvész, kárba visz az ilyen lélek. Főképp most ezekben az időben, mert most nagyon keményen történik a szétválasztódás. Tehát aki nem veszi komolyan a hűséget Istennel szemben, főképp Istennel szemben, aki nem veszi komolyan a hűséget, az nincs, hogy megmeneküljön. Mert olyan intenzíven hat most már ránk a világ, a külső impulzusok, ugye, a hazug világból, hogy aki nem ismerte meg Istennek a féltő szeretetét, és az ő szavát, és nincsen Istennel ebben az állandó ismerkedésben, azt az ember szinte lehetetlen megmenteni. Lehetetlen. Úgyhogy én kívánom, aki ezt hallotta mindenkinek, hogy megmenekülhessen Isten kegyelme által. Legyen bátorsága tőle kérni a vizsgálatot, nem a COVID-tesztől, nem az orvosoktól, hanem Istentől, és akkor ő meg fogja mutatni a szívünk állapotát, ahol található minden probléma, minden betegség forrása a szívünk. A szívünk. Ha nincs az ember tisztában a saját szívével, tesztelhető reggel délbe este, szedheti a vitaminokat és mindent. Nem, nincs ahogy egyszerűen megtisztulja.
Akkor én is elmondanám, hogy egyszerűen hogyan tudjuk megmenteni, hogyan tudja a férfi a nőt, a nő a férfit, a férfi ember a gyermekeket, tehát egyáltalán bárkit hogyan tud megmenteni. Hát megfigyelhetjük Jézus, hogy ő nem futkorázott senki után, vagy nem repkedett senki után, mint egy Superman, vagy egy szuperhős, hogy az embereket megmentse, mivel ő se tudta így ebben a módban, ezzel a módszerrel megmenteni az embereket. Egyedüli módszert, amit ő alkalmazott, és egyedül képes megmenteni az emberi lelket, azaz, hogy igazságban járt, és azt megmutatta. És aki megkívánta, rálépett az igazságnak a keskeny útjára, megtisztult, újjászületett, és megmenekült. Így tudjuk csak megmenteni elsősorban mi lelkünket, és aztán embertársainkét is.
Talán csak ennyit fűznék hozzá, hogy azért is érdemes megnézni az olyan filmeket, mint a Superman, és a Pókember. Mert hogyha az ember azt látja, akkor tényleg, tehát a Superman, ugye ez a pozitív hős, ő az Antikrisztusnak a tökéletes megtestesítője. Tehát megmutatja a Superman, általában az amerikai filmeknek a főhősei megmutatják azt, hogy milyen az Antikrisztus. Amikor, tehát maga az Antikrisztus azt jelenti, hogy én a véges erőforrásaimat, az én emberi intelligenciámat, az én emberi erőmet akarom használni arra, hogy jól éljek, hogy valakit megmentsek, ez maga az Antikrisztus. A Krisztus meg ugye ennek az ellenkezője, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben Istenre bízza magát, az ő életét, embertársa életét, és nem azt cselekszi, amit ő akar cselekedni, hanem azt, amit az atyától hall. Ez a lényeg, ez a lényeg. Tehát úgy igazából az amerikai filmipar segítségével teljes mértékben szembenézhettünk az Antikrisztussal. Nem, hogy szembenézhettünk, hanem meg is tanulhattuk azt. Sőt, annélkül, hogy ez bennünk tudatosult volna, be is szivárgott a mi elménkbe, a mi szívünkbe az Antikrisztus. Mi ezt nem tudtuk. Valósággal beszivágott az Antikrisztus a mi életünkbe. Ami azt jelenti, hogy hősököt jelent, mi vagyunk a hősök. Megyünk, forradalmat indítunk, tüntetünk a COVID ellen, a vakcina ellen, a pandák jogaiért, a homoszexuálisok jogaiért, mindenkinek a jogaiért tüntetünk, követelőzünk, egyik ember a másiktól követel valamit. Olyan bolondság történik a világban, kedves hallgatók, hogy ebből a bolondságból most már nagyon nehezen lehet megmenteni embereket. Igazából még volna esély így is, mert Isten ugye úgy rendezte be az életet, a törvényeket, hogyha valaki ugye bűnben van, az élet ellen megy, bármit ugye rosszul csinálunk, akkor annak a következménye, tehát hogyha a lelkünk, ugye lelkünkben bajok vannak, problémák vannak, annak a következménye a betegség. Igen, de most már ezt is átjátsszuk. ezt is át akarok játszani, tehát dolgozunk azért, hogy versünk lenkei vitamint, meg műszerreket. Tehát a szembesülés teljes mértékben ki akarjuk küszöbölni. És aki ennyire hadakozik a szembesülés ellen, az a lélek elvész. Elvész, emberek, elvész. Mindenki. Áldotta az ember, aki mer betegeskedni. Áldott, aki türelemmel viseli a fájdalmat. Áldott, aki halálval tudja azt fogadni a fájdalmat, a betegséget. És úgy tekint arra, mint lehetőségre. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Boldogok a szegények, a lelki szegények, akiknek az agyukban nincsen fölösleges információ, nincsen tele az ő lelkük fölösleges információval, emberi információval, tudományokkal. Ezek mind boldogok. De ugye most már a világ olyan sok lehetőséget, tehát az ember nem tud betegeskedni egyszerűen. Ha volna neki egy hét betegsége, ugye kényszerbőt, mert betegség az kényszerbőt, ami alatt ő megláthatna bizonyos dolgokat, egyszerűen nem hagyják a társai, az embertársai. Mennek rá, elterelik a figyelmét. Jaj, meggyógyulsz, gyógyulást kívánunk, tessék csokoládé, meg banán, meg narancs, meg magyaró, meg mit tudom én mi, pohár pálinka. Egyszerűen mi a szeretet nevében teljes mértékben elvesszük egymástól a szembesülés lehetőségét. A bőt, a szembesülés, tisztulás. A betegség az kényszerbőt, tehát tisztulás és szembesülés. Valódi gyógyulásnak a lehetősége. Mi ezt elvesszük egymástól. Ezt tettem én is álomban. Ettől a hölgytől, mivel meg akartam őt menteni, elvettem a szembesülés lehetőségét. Konkrétan. Megmentette. Bementettem őt a pokolba. A szeretet nevében. Őrültség, emberek. Amit csinálunk. Én nem tudom, ezt hányan értik. Hányan érthetik, most már nem is érdekel. Ott vagyok, hogy ez már nem is érdekel egyáltalán. Nem érdekel. Tehát nem akarok én sem, senkit sem megmenteni az égatta világon. Valaki nem kíván megmenekülni. Viszontlátásra. Nincsen semmi probléma. Nem fogunk összeveszni. Én egyszerűen csak elmondom, amit Isten a szívemre helyez. És aki azt hallja, egyszerűen csak megérti. Vagy nem érti meg. Ennyi.
Igen, mert ugye a beszélgetés elején a apukást hoztad fel, mint megértést. Jézus azt adta neked megértésnek. És tényleg, ha azt nézzük, akkor Isten ott tudott volna lenni, sőt, ott is volt a apukás pillanatában. De nem arra lettünk teremtve, hogy ő futkorászon utánunk, mint egy szuperhős, hogy jaj, mit csinálsz, azt nem szabad, jaj, mit csinálsz, azt nem szabad. Hanem arra lettünk teremtve, hogy mi menjünk utána, mi ismerjük meg az élet forrását. Persze megengedi, hogy itten menjünk a fejünk után, de most mondja meg őszintén az a szülő, hogy ki, melyik szülő leli örömét abban, hogy a gyermeke után szaladgál, mert örökké hülyeséget, rosszaságot akar csinálni, hogy figyelmeztesse, hogy szóljon neki, hogy megszidja. Ez eléggé unalmas, meg fárasztó, meg mérgesítő. Nem leli a szülő ebbe örömét. Sokkal inkább leli örömét a szülő akkor, mikor látja, hogy a gyermek fogékony a jóra, érdeklődik iránta, és növekedik benne. Pont erre terem minket is Isten, és így szeretne megváltani, és így tud csak segíteni, hogyha egyszer már végre valahára a tékozlás gyümölcsét leszüreteljük, beismerjük, hogy az már nem oké, az a halál, és mind a tékozló fiú, hazatérünk, és megalázzuk magunkat, hogy akkor most már mutasd meg, édesapánk, a helyes utat, az élet útját Krisztusban.
Igazából, hogy ebben az álomban, tehát nem csak a nő bukott el, hanem én is, a férfi. Tehát ezért mondtam azt, hogy teljes mértékben a Teremtés könyvét mutatta meg Isten nekünk. Nem is a Teremtés könyvét, hanem az Elbukás könyvét, mondjam azt. Egy az egyben. Ugye a következő lépés, a következő álom, hogyha még kaptam egy álmot, az arról szólt volna, hogy jön Isten, és kérdezi, hogy mit csinálsz. Akkor a nő mondta volna, hát én meg akartam menteni a gyermekemet. Ugye? A gyermeken volt a hibás. Tehát ugye ráfogta volna a gyermekére, hogy ő igazából az itt futkorászott, mert a gyermeke nem tudom én mit csinált. A gyermekét meg akarta menteni. Ez pont az, amikor a kígyóra fogta Éva a problémát. És én meg azt mondtam volna, hát, hogy igazából hát én meg akartam menteni a nőt. Tehát akkor senki nem volt hibás. A nő sem volt hibás. A férfi sem volt hibás. Tehát a nő sem volt hibás, én sem voltam hibás. A másik kettő volt hibás, a gyermek és Isten. És azok a felnőttek, akik a gyermeket és Istent hibáztatják, azokat nem lehet megmenteni, kész, vége. Vége, lehetetlen. Ezért mondtuk el azt, hogy Magyarország így vett átkot magára, magyar nemzet, átkot vett szó szerint. Magyarország, magyar nép átkot vett magára azáltal, hogy hibáztatja a gyermeket. Ottan tart a magyar ember, hogy a gyermekek miatt terjed a vírus Magyarországon. Az ilyen felnőtteket már, tehát én nem én kell ezt megmondjam, kedves hallgatók. De mivel ugye, hogy nem teljesen tiszta mi beszédünk, hanem szinte Istenből szólunk, szinte. Ezért azt mondanám, hogy 99,99%, hogy az ilyen embert már nem lehet megmenteni, aki a gyermeket vádolja, aki a gyermekre fogja az ő nyomorúságát. Minden egyes anyuka, aki a gyermekre fogja az ő nyomorúságát, menthetetlen. Minden egyes férfi, aki a nőre fogja az ő nyomorúságát, menthetetlen. Őköt nem lehet, tehát amíg az ember hárít és másokat vádol, addig nem lehet őt megmenteni. Egyszerűen. Még aki a vírust vádolja, azt sem lehet megmenteni. Aki hisz a vírusban, nem lehet megmenteni. Mert az ember még azt hiszi, hogy az ő problémájának a forrása tényleg Kínából jött. Jó, hogy nem a Plutóról, a Vénuszról. Tehát, hogyha jött volna Isten abban az álomban, ugye, akkor mondta volna az a hölgy, hogy hát a gyermek volt a hibás, mert mit tudom én, elment homokozni, és összebekoszolta az orrát, ugye? Vagy hogy a gyermeket meg kell menteni, mert nem tudom, az a, nem tudom én, az az intézmény rossz hatással volt rá, vagy az a tábor, vagy nem tudom én mi. Ő ugye a gyermekre fogta volna, én meg a nőre fogtam volna. A valóságban pedig az volt, hogy az a nő, ő is ugye elfordult Istentől, tehát nem benne bízott, nem őt ismerte, nem azt mondta, hogy van, aki vigyáz az én gyermekemre, az, aki engemet, aki rám vigyáz, ő fog vigyázni az én gyermekemre is. És én meg a nőt vádoltam, hogy hát én láttam, hogy milyen nagy bajban most meg akartam menteni. Közben nem. Én csak futkoráztam a saját kívánságom után, mert tudtam, hogy ha megmentem őt, akkor még garantálta ezért a földi öröm néhány évig. Na, ennyi. Tényleg Isten fordítsa mindenkinek a javára, lelképülésére ezeket a szavakat. És aki megértette, az mutassa meg embertársainak. Mondjátok el ti is, amit tudtok, amit kaptatok Istentől, azt meg kell osztani, nem hogy meg kell. Ez is kicsit olyan hülye hangzik. Nem kell, kedves aggatók, hanem van lehetőség. Ha van bármilyen értelem, bölcsesség nálad, amit kaptál Istentől, azt, ha megosztod, azáltal épülsz, növekedsz te is. Aki ezt nem teszi, nincs ahogy. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Ha azt el tudtuk mondani folyton, hogyha hülyeséget csináltunk, bármilyen butaságot csináltunk, azt mindig eldicsekedtük, bármilyen hiába valósággal foglalkoztunk, azt eldicsekedtük, vettünk új autót, eldicsekedtük, mindenről beszéltünk. És most, amikor kapjuk a legértékesebb kincset, Istennek a szavát, az ő bölcsességét, hogy megmeneküljünk, azt nem mondjuk el, félünk elmondani, nagy valaki megsértődjön. Hogyan meneküljünk meg, emberek? Ha Jézus maga azt mondta, hogy az az eledel számunkra, hogy az értelmet, Istennek a szavát, az ő bölcsességét megosztjuk egymással, az ő szeretetét, ezáltal tudunk megmenekülni. Aki nem akarja megosztani, nincs, hogy megmeneküljön. Nincs ahogy. YouTube-ozhat reggeltől estig, estétől reggelig egészen karácsonyig, és karácsonytól húsvétig. Egész nyugodtan. Nem fog az segíteni. Önmagában nem segít. Ez pont olyan, ugye, aki egyfolytában az információt tömi az agyába, mint az ember, aki egyfolytában levegőt akar szívni, de sosem akarja kifújni a levegőt tüdejéből. Hát megfullad, nem? Ugyanúgy megfullad, mint hogyha nem szívna a levegőt. Ugyanaz. Így fúdoklik a kereszténység, a vallásos világ. Hogy szívják, olvassák a Bibliát, a szegénynek már fokhagymaszaga van, de a kicsúlyokkal nem érintették. Bizonságot nem tettek arról, amit Isten nekik adott, azt ők nem fejtették be az egy talentumot, és nem értik, hogy miért fossák össze maguk a félelmükbe. Na, ennyi. Sziasztok! Isten áldja mindenkit! Na, itt van. Bocsánat. Rövid zárójel. Azt mondja Krisztina, hogy néhány napja álmodtam arról, hogy a férjemmel paráználkodtunk. Na, tessék! Tessék, itt van, látjátok? Erről volt szó mostanig. Hogy az a legdurább paráznaság, ami a házasságon belül történik, mert leplezett, miközben az ember, a férfi meg a nő azt gondolják, hogy ők mindent jól csinálnak, akkor vannak a legnagyobb bűnben, mert Istennel szemben paráználkodnak. A nő megy a feje után, ott nézi a nőklapját, meg a nőleget, meg a nem tudom én mit, és a férfi ugye, mert kapja a ugye a mindennapi lent jeledelt, ugye kapja a nőtől, ezért belemegy az ő játszmájába. Sem a férfi nem figyel Istenre, sem a nő, és mind a ketten mennek a pokolba a hűség nevében. A hűség és a vallás nevében. Sziasztok!